július és augusztusban. Volt olyan nap, hogy többször is úgy történt. Gabikával egy szobában voltunk, és azt mondtam neki, gyere, térdelj ide mellém, és imádkozzunk, mert én addig ebből a szobából ki sem megyek. Ez jó lecke, nem? Nem minden nap éljük azóta így. De azért igazán tudjuk, hogyha valamit Isten dicsőségére szeretnénk megélni. Ha valamiben benne szeretnénk lenni, amit ő úgy csinál, ahogy csak ő tudja, akkor az másképp nem is megy. Mérhetetlen módon a Szentlélektől függve. Mutatok rá egy példát, jó? Egy alkalommal az ifjúsági tábornak a vége felé azt kérték, hogy csináljunk egy kerekasztal fórumot. Felkértek rá négyünket, hogy üljünk ki a 180 fiatal elé, akik ott spontán felteszik a kérdéseiket, és mi meg válaszoljunk rájuk. Uzonyi Barnabás vett részt benne, Pécseli pásztor, Révész Dani, Révész Ági, meg én. Hát így állította össze ezt a csapatot. Csak megmutatom, hogy mivel néztünk szembe, jó? Nagyon ügyes volt az egyik fiatal fiú, csinált egy ilyen szavazó. Tehát a telefonjukon a fiatalok beírták a kérdést, nekünk meg megjelent a hátunk mögött nagybetűkkel. És jöttek rá a lájkok, hogy melyik kérdéssel fontosabb, és ez alapján kialakult egy sorrend. Na, mielőtt az első kérdés megjelent volna, imádkoztunk, hogy Isten lelke adjon vezetést. Mert ott fiatalok vannak, akiknek őszinte, valódi, igazi, néha mély és fájdalmas kérdéseik vannak. És ezekre a kérdésekre legtöbbször nem tudunk választ adni igazán. Ettől én nem félek, mert azt meg tudom mondani, hogy ne haragudjatok, erre válaszolni nem tudok. De utána nézek. Nem ettől. De azért, remegett a gatyasz egy kicsit. Hogy valós kérdésekre valós válaszokat adjunk. Na, ezért imádkoztunk, aztán megjelent a hátunk mögött mondjuk ezni. Megfordultam az imádkozás után, és hárman mutogattak rám. Akkor jó, ha te nálam a mikrofon, akkor kezdjük ezzel. Ugye milyen jó kérdés? Ilyen kérdések hangzottak el, igen. Vagy illetve kikerültek. Érdekelne, hogy az angyalok és a sátán tényleg nem lát bele a fejünkbe. Isten mindenkinek úgymond csak egy embert szánt társul, mármint mással már nem is tudna áldott házasságba lenni. Nem kérdés, de köszönjük, hogy itt vagytok vezetők, és hogy szolgáltok felénk, 30 like. Mit csinálok rosszul, ha úgy érzem, Isten nem akar szólni hozzám? Valós kérdések? Valós válaszok kellenek. Isten mit gondol a sminkelésről? Mit tegyek, ha benne vagyok egy szolgálatban, de nem feltétlen érzem jól magam benne, és nem tudom, hogy az Úr hova akar állítani? Mi a helyzet az eleve elrendeléssel? Eddigre már elég eltelt az idő, így egymásra néztünk hárman. Ez volt a válaszunk. Ott voltatok? Erre nem szeretnénk, hogy tudnánk rá válaszolni. Azóta folyamatosan feszít, hetek óta tanulmányozom a témát. Gyönyörű téma. Csodálatos téma. Soha egyetlen egyszer sem beszél az eleve elrendelésről a kárhozattal kapcsolatban, meg az elveszendőkkel, de mindig a megmentettekkel, mindig az üdvözültekkel kapcsolatban. És Isten ember logikája nem emberi logika, hogy az, hogyha téged elrendelt és a másik pokorít, akkor ő biztos. De most ebben nem megy, mert nem ez a téma. Minden esetre ott nem válaszoltunk a kérdésre, mert láttunk néhányat még, ami utána jött. Például ilyeneket. Hogyan tudjuk, hogy milyen szolgálatot szán számunkra Isten? Miért volt dicsőség az ókorban a százával filiszteusokat legyőzni, meggyilkolni? Például Sámson. Isten miért adta őket áldozatra, hiszen őket is szerette, nem? Valós kérdés. Tudjátok, mi volt a csodálatos ebben az alkalomban? A Szentlélek átvette a vezetést. Ki volt ott? Ki volt ott azon az alkalmon? Így értétek meg? A Szentlélek átvette a vezetést. Nem csak a kérdések fölött, hanem nagyon jó esetben gyakran a válaszok fölött is. Ha a testünk Isten temploma, bűne a tetoválni rá. Ha igen, bűn, akkor is az, ha csak valami visszafogottat, mondjuk egy keresztet szeretnék, vagy családtagom nevét, valami velük kapcsolatos dátumot szeretnénk. 19 like. Mi van akkor, ha nincs bennem vágy igét olvasni, és ha olvasom is, nem szól hozzám? Jobbnál jobb válaszok hangzottak el, komolyan. Nagyon gyönyörködtem abban, hogy a testvéreim válaszoltak. És ez volt az utolsó, amire időnk volt, a legalsó, ez is már egy kicsit kicsúszott, de még Isten nem engedte válaszolatlanul. Ha keresztény vagy, de meleg, akkor megváltást még kaphatsz. Tudjátok, milyen az, amikor Isten lelke beleavatkozik abba, ami történik? Amikor beleszól, szelíd. De olyan valóságos és erőteljes és Krisztusra mutató módon, ahol az irgalmas szíve kitárulkozik, az igazsága megmutatkozik, és épül az emberek élete. Erre az utolsó kérdésre én válaszoltam, vagyis biztos vagyok benne, hogy nem én, de volt olyan pillanat, amikor azzal kellett uralkodnom, hogy ne sírjam el magam. Isten fájdalma meg a szeretete olyan mélyen átjárt. Talán ezt másoknak kéne rólam mondani, de benne voltam, és tudom mondani. Nem is tudjátok elképzelni, hányan jöttek és köszönték meg. És volt, aki azt mondta, hogy neki ez személyesen fontos volt. Azt kérdeztem, érintett vagy ebben a dologban? Volt már valami. De nem, ezt kérdeztem. Ugye ismersz valakit, aki érintett? Azt mondta, igen. Aztán azt is mondta, hogy ő is valahogy tudtunk róla beszélgetni és imádkozni. Krisztus a feje, a gazdája a gyülekezetének. És ő, mivel az Atya jobbján van, elküldte a Szent Lelkét, és a Szent Lelke által kommunikál, beszél a gyülekezetével. Vannak, amikor egészen drámai módon, és nagyon-nagyon sokszor hétköznapi és egyszerű módon. Én már egy olyan igét hoztam, amelyikben amelyikben Isten időzítésére valahogy rá tudott a gyülekezet csimpaszkodni, és az időzítéséből, az imádságukból, a bőtölésükből, a Szentléleknek a megszólításából, az ő engedelmességükből mérhetetlen áldás lett, és gazdagodás lett az egész világra. Ez az antiókiai gyülekezet. Mindjárt olvasunk róluk néhány dolgot. De onnan elindult az evangélium. Ők voltak azok, akik a Szentlélek hívására, küldésére és vezetésére elengedték Pált és Barnabást. És ők elindultak az első missziójútra, visszamentek, elmentek a másodikra, vitték az evangéliumot Efézusba, Korintusba, elhozták Európába. Az Isten áldása mérhetetlen mértékben. Hálásak lehetünk azért, hogy egyszer egy gyülekezet képes volt nem belesüllyedni az ölenégültségbe, és itt olyan jól mennek a dolgok. Hanem készek voltak újra és újra megalázni magukat az Isten előtt. Hálát adva azért, amit megtapasztaltak, de mit akarsz még rajtunk keresztül tenni? Hogyan akarod a te királyságodat gazdagítani rajtunk keresztül, a te gyülekezeteden keresztül? És mérhetetlenül hálásak lehetünk nekik. Ha nem történik, olvashatnánk a leveleket, az Új Szövetség egy harmad részét, amit Pál apostol írt, azokba a gyülekezetekbe, ahova elment? Mit tud rajtunk keresztül Isten tenni? Talán lesznek majd, ha nem 1000 év múlva, de 2000 év múlva, vagy csak 100 év múlva, ha addig az Úr vissza nem jön, talán lesznek majd olyanok, akik megállnak és azt mondják, hogy olyan hálásak vagyunk, hogy a szombathelyek valamikor böjtöltek és imádkoztak értünk, és a Szentlélek vezetés alapján készek voltak engedelmeskedni, mert nekünk ez áldás lett. Igazat beszélek? Bólincsatok legalább néha. Na, megnézzük ezt az antiochiai gyülekezetet, jó? Mert nem az a kérdés, hogy nekem milyen érzelmeim vannak, az kit érdekel? Valójában engem se igazán. Bárcsak ne fedné el. Uram, az én szerencsétlenségem ellenére, meg sokszor a mi kis hitűségünk ellenére beszélnél most velünk? Hogy felismerjük a lélek munkáját. Te, ó Jézus, azt mondtad, hogy akinek van füle hallásra, az hallja meg, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Beszélnél hozzánk? Tedd meg, drága Szentlélek, hogy szólsz hozzánk, megnyitod a fülünket, és támogatsz az engedelmesség lelkével. Amen. Amen. Kezdjük onnan, ahol az antiochiai gyülekezetről először lehet olvasni. A fő hangsúly a 13. rész első pár versén lesz, de egy kicsit szeretném, ha belenéznénk. Apostolok cselekedetei 11. részből van, aki onnan szeretné követni a saját Bibliájából is. Ezen a szakaszon egy kicsit lassan megyek végig majd. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiochiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Mi az alaphelyzet? István miatt kezdődik István kivégzése után megkezdődik egy keresztény üldözés, szétszóródnak, és amerre mennek, hirdetik az Isten igéjét. Nem félnek. De először, az Úr szava szerint először a zsidóknak. Ahova mennek, először a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiochiába, a görögökhöz is szóltak és hirdették az Úr Jézust. Volt köztük olyan, akinek ilyen tág lelke volt, akiket Isten így vezethetett. Ciréne és Ciprus. Ők is biztos zsidó származásúak voltak, de nem bent éltek Izrael területén. Ciréne, Észak-Afrika, Ciprus meg egy sziget, mondanom se kell. Most is ott van, ahol volt annak idején. Ha csak egy kicsit odén nem húzta Isten, nem tudom, nem figyelem a térképet. De ők készek voltak Jézus Krisztust hirdetni a nem zsidóknak. Eddig lehet mondani, hogy főleg Jeruzsálemre és a zsidóságra koncentrálódott, és itt kezdett nagy évben kinyílni a kegyelem. Ilyenek voltak közöttük, nézzétek csak meg, melyiknek a nevét ismerjük. Talán egyiket sem. Nem apostolok voltak, nem híres, neves, kidedikált emberek, ők mentek, és a Szentlélek vezetők hirdették az Úr Jézust. Talán itt, ahogy körbenézek, senki nincs, akinek mondanom kell, hogyha valaki Úrnak nevezi Jézust. Ez nem azt jelenti, hogy sikerült kimondani egyszer a szájával. És akkor halleluja, gyere be, merítünk. Amikor ők annak idején Kyriosznak nevezték, azt a szót használták a rabszolgák tartójára is. Nekem Uram, gazdám és parancsolóm Jézus. Nekem az. Uram, gazdám, parancsolóm. Én alárendelem neki magam. Az Úr Jézust hirdették. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Nem tudom, hogy csinálták. De még Bibliájuk se volt. Akkor írták utána az Új Szövetséget. Nem voltak kommunikációs tréningen, nem voltak így kell csinálni könyveik, amiről mesterterv, és majd ahhoz valahogy megtanuljuk belőle. Hogy csinálták? hogy a világot felforgatták. Sokszor, amik nekünk olyan fontosak, nekik egyáltalán nem volt, de valami volt. Mi volt? Az Isten igéje a szájukon, az Úr keze, meg a szolgálatukon. Volt olyan időszak az életedben, amikor azt mondod, utólag visszanézve, az Úr keze rajtam volt? Akinek volt, emelje fel a kezét. Jó, magassa. Milyen volt az? Nekem emlékszem, mikor a megtérésem előtt rajtam volt. Olyan rettegés volt időnként rajtam. Mi lesz? Mi lesz? Azt már látom, hogy elkározok, ha így maradok. És valaki segítsen megérteni ezt a könyvet. Földobom a talpam, mielőtt valami vár. Mi lesz velem meg a családommal? És ragyogott belőle Krisztus személyisége, a cselekedetei, a szavai. Mikor azt mondta, hogy aki egyet a kisgyermekek közül megbotránkoztat, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába. Én akkor tanítottam, és arra bár már türelmetlen voltam, és időnként rágárha szavakat használtam a tanítás során, zenetanár. Bementem az órára, és a terem végébe mertem csak leülni. Nem mertem közelebb menni, nehogy valami olyasmit mondjak, amivel őt botránkoztatom. Képtelen voltam. Tudod, milyen az, amikor Isten keze rajtad van? Ez az egyik faj, sok-sok-sok van. Aztán kiragyogott belőle a kegyelem. De az Úr keze rajtuk volt. Hadd mondjak valamit. Sokszor arra törekszünk, hogy mekkora tartalma. Az idő tartalma az életünknek, és nem a tartalma. De őszintén mondom, ha választhatnék, hogy élek még 10 évet felületesen, vagy élek 1,5 évet, amiben az Úr keze rajtam van, és áldással leszek sokak számára, szerintetek melyiket választanám? Mondjátok nyugodtan, ismerünk, Laci, és tikkes vagy egy kicsit, meg itt nagyokat dumálsz, aztán hétközben olyan vagy, amilyen. Értitek azért, amit mondom? Az az ige, ugye? Elindult az egyik legcsodálatosabb gyülekezet. Tavaly bele voltam szerelmesedve a tesszalonikai gyülekezetbe, most meg, hát igen, inkább az Urában, de most pedig gyönyörködöm az antiókiai gyülekezetben. Szíriai Antiókiáról van szó, nem a Pizidai, Szíria, Jeruzsálemtől egy kicsit északabbra. Most már melyik országhoz tartozik? Tudja valaki? Törökország, ha nagyon hasonló a mostani neve, de nem az a lényeg. Szóval inkább sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Emlékszem arra az időre, amikor kézilabdáztam. Amikor a meccsnek a felénél úgy láttuk, hogy 10 ponttal vezet az ellenfél, akkor nem álltunk neki egymás vállát veregetni, de jól áll neked ez a szerkó. Nike Air Force, vagy nem tudom, milyen cipőd van. Hanem az edző ránk nézett, és azt mondta, ha itt valami változást nem csinálunk, akkor ki fogunk kapni. Én ezt a kikapást, ezt hitben megtagadom. Ha körülnézünk, szerintetek nyerésre állunk Magyarországon, vagy vesztésre? A lélekmentésben. Statisztikák. Mennyi újjászületett keresztény van Szombathelyen, vagy Vasmegyében, vagy egész országunkban? Ha valami bár, nem bár. Azt hiszem Einstein mondta, hogy a legnagyobb bolondság, hogy valaki ugyanazt csinálja mindig, és azt hiszi, hogy változni fognak a dolgok. Fájó szívvel mondom ki, de Európában, a kereszténységben mi is, akik a részei vagyunk, ha az eredményjelző táblát nézzük, akkor nem állunk jelenleg győzelemre. Az antiókiai gyülekezetben azt olvastam, az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Én úgy vágynék így élni. Lehet, hogy ára van? Biztos. Az üdvösség árát Krisztus fizette. De az ilyen életnek ára van? Azt mondta Jézus, hogy aki utánam jön, de nem tagadja meg magát, és nem veszi fel naponta a keresztjét, nem méltó hozzám. Ennek a híre, mármint ami történt Antiókiában, eljutott a jeruzsálemi gyülekezethez, és ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Barnabás, vigasztalás, bátorítás fia. Menj, nézd meg! A jeruzsálemi gyülekezet még mindig fontosnak tartotta, hogy Isten áldása hogy megy, miben tudunk ott, mi a kegyelem. És kit küldjünk? Kit küldjünk? Na kit? Hát Barnabást, akinek mi volt az eredeti neve? József. Csak az apostolok látták, hogy hogyan viszonyul a gyülekezetben bátorítás fia, vigasztalás fia, ezt a melléknevet adták neki. Elmegy Antiókiába, amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült. Szerintetek, ő egy Cipruson felnőtt lévita, családból származott, újjászületett keresztény, aki az első időszakban ott volt, amikor még eladta mindenét, letette az apostolok lába elé. Elment görögök közé egy Isten tiszteletre. Mi lehet az első benyomása, ha netán úgy ment oda, mint te, vagy mondjuk én? Ezek mások. Nem. Barnabásnak szeme volt meglátni Isten kegyelmét munkálkodni. Sokszor ez a probléma, hogy mi vagyunk a jó baptisták. Úgy jók a dolgok, ahogy nálunk mennek. Ha a fiatalok hazamennek és elmesélik, hogy mit éltek meg a gyermektáborban, akkor az nem az Istentől van. Tudjátok, hogy fáj, amit mondok? Tudjátok, hogy fáj nekem, amit mondok? Olyan szükség lenne egy gyülekezeteinkbe Barnabásokra, akik meglátják az Isten munkáját a különbözőség ellenére. Görögök, pogányok imádták az Istent, ő meg zsidó háttérből jön, és mégis látja az Isten kegyelmét munkába, és örül. Voltál már úgy, valahova elmentél, beszámoltál, testvér, mit láttál, mit tapasztaltál eddig, és mondom, hogy itt voltam, és ott Istennek a csodálatos munkáját láttam, a kegyelem kiáradt, elkek megtértek, és az ott úgy nem lehetett, mert ők mások, mi vagyunk. Értitek, amit mondok, ugye? Gyerektábor után felhívtak például Rózsakerti gyülekezetből. És Békerági azt mondja, 10 értek meg ebben az 5 napos táborban idén. 10. Hazamentek, és a gyerekeknek a szülei mondták, hogy megváltozott a családban a légkör. Egyedül Isteni a dicsőség. Volt olyan kislány, aki azt mondta, hogy előző héten is voltam az angol táborban, ott elmondtam egy megtérő imádságot, de én most értem meg ezekben a napokban igazán. Egy másikról azt meséli Ági, hogy mielőtt eljöttünk, az anyukája odajött és sírt, hogy a gyerek hogy lázad, és mennyire tiszteletlen otthon, és mennyi probléma van a családban. És a tábor közepén senki se beszélt ilyesmiről, egyszer csak odajött hozzám Ági néni, zokogva, nyakába borult, és ugyanazokat mondta fájdalommal, hogy mit csinál otthon a családjában. Istennek a különleges látogatásai, meg az erőteljes beavatkozásai be vannak korlátozva néhány különleges tábori napra. Ki van zárva? Isten látta Isten kegyelmét és megörült, és bátorította minnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt telve Szentlélekkel és hittel. Ezt ismeritek, mikor valaki azt mondja neked, hogy milyen jó vagy. Mi a válasz rá? Nagyon kegyes válasz. Mert nem mond, mert nincs más jó, csak Isten. Ugyan már. Ez igaz, ki mondta? Jézus mondta. De itt azt mondja, Barnabás egy jó ember volt, derék ember volt. A kívülvalók jó bizonyságot tennének róla. Telve szent lélekkel, és hittel. Lehetnék én ilyen? Nagyon szeretnék. és igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Mi a kísértés ilyenkor? Az önelégültség. Nálunk olyan jól mennek a dolgok. Micsoda szeretet van ebben a gyülekezetben. Hányan megtértek? Nagy kísértés az önelégültség, de ez a gyülekezet nem lett önelégült. Majd később meglátjuk, de itt így folytatódik. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztjéneknek. Tudtátok ezt? Innen tudjuk. Innen származik a keresztjének. Mindjárt egy kicsit. Az eredeti görög szó az Krisztiánosz. Nincs benne a kereszt szó, de Krisztus benne van. Krisztiánosz, olyan, mint Krisztus, Krisztushoz tartozó, Krisztusi. A Krisztus a messiásnak a görög szava. Jézus a felkent messiás és szabadító. Kívülről akasztották rájuk gúny névként. De nézzétek csak, a virágzó antiókiai gyülekezet, ez nem a Bibliából van, odaírtam alulra, hogy honnan. A virágzó antiókiai gyülekezet körében nevezték először Jézus követőit keresztényeknek, pontosabban krisztiánoszoknak, krisztusiaknak, mivel a héber messiás, azaz fölkent szónak a görög Krisztus felel meg. Zárójelben ez nekünk érdekes magyaroknak. A magyar név egy délszláv, valószínűleg szlovén krisztián vagy kresztján szóból alakult ki, a szó elei mással hangzó torlódás feloldásával előbb keresztján formában, majd ebből hangrendi kiegyenlítődéssel keresztjén lett. Látjátok? A 17. századtól a kereszt szó beleértése folytán a keresztény forma lett egyre inkább általánossá. A protestáns egyházak a maguk használatában a régi formát őrizték meg, a keresztjénnek és keresztjénnek nevezik magukat, míg a katolikusok az általánossá lett gyakorlattal elegyezően kereszténységről beszélnek. Hát ez jobb lenne, ha magasabban lenne, de most már ez van. Egy kis etimológia nekünk, jó? De ez talán annyira nem fontos. Viszont ő rajtuk annyira nyilvánvaló volt, hogy Krisztushoz tartoznak. Annyira nyilvánvaló volt, hogy erről nevezték őket. Kérdezem én. Ha letartóztatnának azért, mert keresztény vagy, lenne elég bizonyíték az elítélésedhez? Jó kérdés, és a válasz a kérdésre élet vagy halál. Ha jól emlékszem, Warren Worsby kommentárjában olvastam, és hogy kitől idézte, azt sajnos elfelejtettem felülni. De a lényegen nem változtat. Ismertek Warren Worsby nevét? Érdemes olvasni. Nem tudom, magyarul van-e valami, én megküzdök vele, de megéri. Ha letartóztatnának azért, mert keresztény vagy, lenne elég bizonyíték az elítélésedhez? Ne nézzetek úgy rám, mintha tőlem várnátok a választ. Neked kéne rá magadnak válaszolni. Mivel, hogy az élet-halál kérdés. Igaza van Warren Worsbynek, amit ő hozzátett. Jó. Ezekben a napokban proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába. Előállt egyikük név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében. Bejönne ide valaki, és azt mondaná, nagy éhínség lesz Európában. Még van a bankszámlámon. Na de mégiscsak a Szentlélek meggyőz róla. Hogyan viszonyulna a gyülekezetünk ehhez? Akkor most még van egy kis bő esztendő, akkor spájzoljunk be, hogy majd a szűk esztendőkön legyen. Ismeritek ezt a mentalitást? De ez a gyülekezet, ez nem ilyen volt. Ez nem ilyen volt, hogy spájzoljunk be. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, aminek kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Látjátok? Látjátok ezt a nagy lelkiséget? A valamikori pogányok a zsidóknak küldik a segítséget. A ti lelki javaitokból részesültünk, hát nem méltó ahhoz, hogy mi meg az anyagi javainkból visszaküldjünk. Ismeritek ezeket a dobozokat itt, ugye? Ismeritek a feliratokat ott, például Révész Árpád nagybetűvel? Ismeritek? Részesültünk a lelki javakból? Mondjuk Árpádon keresztül, vagy Daniékon keresztül? Ki az, aki részesült? Nem fogok több kérdést föltenni ezzel a témával kapcsolatban, nyugodtan fölemelheted a kezedet. Szóval nem fogom kérdezni, ki az, aki viszont küld az anyagi javaiból. Egy nyugdíjas lelkipásztornak. Meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Látjátok ezt az alázatot? Vannak olyanok, akiket Isten magasra emel, megáld, és utána kis dolgokkal már nem akarnak foglalkozni. Furcsa, amit mondok? Ők képesek voltak postásnak elmenni, Barnabás és Saul elvinni. Az Isten igazi szolgáinak, mindegy, hogy nagy dolog vagy kicsi, Krisztusért végzem. Ha már Árpádot mondom, jó magas, ugye, nagy ember. Láttam több ezer ember előtt prédikálni. Nem csak evangéliumot hirdetni, hanem volt, hogy az evangélium szolgáit tanítani. Több ezer ember előtt. És csak egy másik példát mondok. Láttam olyat, amikor egyszer bejöttem ebbe az imaházba, azt hittem, nincs senki. Lementem a WC-be, és ott érdelt a WC-kagyló fölött, és cserélte azt a fehér ülőkerészt. Úgy látta, hogy az már nincs rendben, saját pénzéből vásárolt egyet, betérdelt és kicserélte. Lehet, hogy kapsz Istentől kijelentéseket, mély igazságok megértését. Belevitt az ő kegyelmi munkájába, érdemtelenül belevitt. De tudsz-e alázattal a kicsi dolgokban is Krisztusnak végezni? Azt mondta nekem, hogy ezt nem mondjam el senkinek. Árpád, ha hallod, majd légy szíves, bocsáss meg nekem. Majd találkozom velem, múlt héten beszélgettünk egy kicsit. Isten embere most is. Innen most egy üres lapot teszek be, mert a 12. fejezetben bejön az a különleges történet, amikor Pétert börtönbe vetik, a gyülekezet ektenósz, ahogy a csövön kifér imádkozik, és Isten kiszabadítja őt a gyülekezetből. Na, ennyi bevezető után, körülbelül 40 perc bevezető után, akkor most elmondom, amit akartam, jó? Tehát a 12. végén az Úr igéje pedig egyre szélesebb körben terjedt. Barnabás és Saul miáltán elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. És most jön egy különleges, csodálatos időzítése Istennek, amiről valószínű nekik halvány fogalmuk sem volt. Itt fogjuk látni, hogy ez a gyülekezet mennyire nem süllyed bele az önelégültségbe, hogy nálunk olyan jól mennek a dolgok. Tele lehettek hálával, tele lehettek örvendezéssel, köszönjük Uram, hogy ezt csinálod, de mit akarsz még tovább? Hogyan akarod folytatni a te kegyelmi munkádat a mi gyülekezetünkön keresztül? Hogyan akarsz áldást adni a te királyságodban? Mi néha annyira csak azt nézzük, ami itt helyben, itt piciben, jól van, támogatjuk őket, néha imádkozunk értük, elküldjük a pénzünket, mert azt el tudjuk, néha bátorítjuk őket, valahogy a kapcsolatot tartjuk. De a komfortzónánk, az Nekem nemrég valaki úgy beszélt róla, hogy azt kellett mondanom, hogy szerintem a komfortzóna az időnként már a bálvány kategóriába csúszott át. Nem baj, ha nem értitek, amit mondok. Hú, bárcsak ne is értenénk. Ez a gyülekezet nem lett önelégült. Nézzétek csak, az Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány proféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ők így a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusra. Különleges, kegyelmi pillanat. Nem akkor döntötte el Isten, hogy mit akar. Azt mondja, hogy abban a gyülekezetben volt néhány proféta és tanító. Hogyha az Efézusi Levél második részében, meg a harmadik részében megnézitek, akkor ti ráépülteltek az apostolok és a proféták tanítására. Maga a Jézus a sarokkő. És azt, ami korábban rejtve volt az apostolok és a profétákon keresztül Isten kijelentette, ezek itt nem az ószövetségi proféták. Itt a profétát ebben az esetben elsősorban úgy kell érteni, mint aki Isten igazságát átveszi, és odaáll mások elé, és ezt kommunikálja. A közösség egyébként megvizsgálja, hogy ez tényleg az Úrtól van-e. Inspirált, Szent Szellemtől inspirált alaplehelyezés a közösségben. Nem volt Biblia, még egyszer mondom. Volt ezeknek a prófétáknak olyan alkalom is, amikor a jövőbe is kaptak belátást, és arról is beszéltek, Agaboszról olvastunk az előbb. De elsősorban, nem előre megmondás volt a profétáknak a tisztel gyülekezetben, hanem a Szentlélek inspirálása alatt lehelyezték a gyülekezetnek az alapjait. Kijelentés, kinyilatkoztatás alapján. Hogy ezt néha nyelveken tették, és ezt valaki megmagyarázta, ez is biztos része volt. A tanítók pedig azok voltak, akik rendszeres tanítással, akik érthetően, egyszerű módon tudták úgy átadni, hogy a többiek megértik. És nézzétek csak, milyen különleges gyülekezet volt ez. Sokaság, és volt bennük néhány proféta és tanító. Nem egy darab fizetett munkatárs, akitől elvárjuk az összes többi munkát. Tudjuk, hogy nálunk nem így van, ezért merem mondani. De van, ahol beálltak erre a úgynevezett klerikális rendre. Egy ember, ő akkor legyen proféta is, tanító is, bátorító is, vigasztaló is. Menjen és ő lelki gondozó, ha meghalt közöttünk, a temessel, ő szolgáltassa ki a ezt és azt és amazt. Ez a gyülekezet a lelki ajándékaiban meggazdagodva egy vezetői csapat vitte. Különös vezetői csapat volt Barnabás, őróla már egy kicsit tudunk. Simeon, akit Nigernek is hívtak. Akkor ő valószínűleg fekete bőrű volt. Lehet, hogy Afrikából származott. Lehet, hogy olyan mértékben nyitott volt a mások felé, hogy nicknémien, hogy mindjárt ezt... Becenév. Nem is tudom, hogy miért angolul jutott eszembe. Tessék? Ragadvány név. De valószínűbb, hogy de Simeon, úgyhogy zsidó származású volt, de Cirénei Lucius, Ciréne Észak-Afrika. Kiszármazott onnan egy nagyon híres. Mit csinált Simon? Vitte Jézus keresztjét. Ugyanonnan. Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett. Neked lett volna bizalmad? Ez a Herodes Antipász, aki lefejeztette nem olyan régen az előző fejezetben Jakabot. Abból a kegyetlen király uralkodó gyilkos családból, akik egyébként edomiták voltak, Ézsau leszármazottai, ráültetve a zsidókra. És ő együtt nevelkedett vele, hogy a örökbefogadott féltestvére, vagy nem tudom mi volt, de együtt nevelkedett. És Saul. Saulról meg mit lehetett addig tudni? üldözte az egyházat. Látjátok, Krisztus közelében ilyenek, akik lehet, hogy néhány évvel azelőtt megölték volna egymást. Milyen mély lelki egységben voltak. Nem az volt a kérdés, hogy milyen a múltad. Mit csináltál eddig? Nem az a kérdés, ki vagy, hanem az volt a kérdés, kihez tartozol. Értitek, amit mondok? Biztos, ugye? Néhány proféta és tanító. Azt mondtam az előbb, hogy Isten nem ezen az alkalmon döntött el, hogy mit fog csinálni. A Szentlélek azt mondta, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. A Szentlélek már. Pál apostol megtérésénél kijelentés volt a pogányok közé való menetéről, aki akarja, majd olvassa, most nem olvassuk fel. De ezt a Szentlélek már előre. Amikor Isten változást hoz a gyülekezetben, az néha ijesztőnek tűnhet, de amit ő tesz, az a legjobb. Ő a gyülekezetnek az ura. Ebből a pár sorból azt is láthatjuk, hogy Isten a gyülekezetét a vezetőkön keresztül vezeti. Egyikünk sem közbejáró, Tamás, Laci vagy én, közted meg köztem, Isten között Zsolti, vagy Kati néni. Tudjátok jól, nektek, akik újjászülettetek, közvetlen kapcsolatotok van, közvetlen személyes vezetésetek van Istentől. Nem mindig így csinálja, de a Bibliában nagyon sokszor lehet látni, hogy a gyülekezetét a vezetett vezetőkön keresztül vezeti. Ez is egy ilyen példa. Ha egy gyülekezet tiszteli az Úr szolgáit, azon a gyülekezeten áldás van. Ez a gyülekezet tiszteli az Úr szolgáit. Ezek a fiatalok tisztelik az Úr szolgáit. Nem olyan régen valakivel beszélgettem, és azt mondta, nem ez volt a téma, csak mesélt egy gyülekezetről, amelyikben benne él. Azt mondta, hogy ott egy idősebb testvér azt mondta, hogy itt már mióta, megnevezte, hogy kióta, és az körülbelül 50 éve, ez a gyülekezet mindig kinyírja a vezetőit. Hát ott nem is lesz áldás. Ott nem lesz ilyen szaporulat. A gyerektábor után valamelyik vezető társammal arról beszélgettünk, hogy neki nem érti, hogy az ő gyülekezetükben a fiatalok miért nem értik, hogy micsoda áldás van ott. Hazamennek és negatív kritikákat mondanak, hogy ez se jó, meg az se jó. Elmondta a fájdalmát, nem érti. Nem érti, hogy mit mond a lélek ezzel kapcsolatban a gyülekezetnek. Azt mondja, Laci, neked mi a véleményed a fiatalinkról, te ismered? És akkor azt kezdtem mondani. Ott voltam az ifi táborban. Láttam, mikor kiálltak a mi fiataljaink szolgálni, amikor dicsőítés vezetése, alázat és engedelmesség van bennük. Emlékeztek, mikor itt vezették a dicsőítést? Emlékeztek? Alázat van bennük. És engedelmesség van bennük. És tisztelet van bennük. Addig áldás is lesz. Addig áldás is lesz. Mondom, nálatok pedig, amikor oda visszamegyünk, azzal a vezetővel, akit név szerint ismerek, hogy bántak, nem tisztelték. A következőt, mondom, látod, ha nem tisztelik az Úr szolgáit, nem lesz áldás. Kérlek téged, nem azért, mert a gyülekezet vezetőjeként itt állok előtted. Tiszteld az Úr szolgáit, különben Isten áldása lemegy. Mert a tiszteletnek tudjátok, mi az ellentéte? A büszkeség meg a lázadás, az alázat és a tiszteletnek az ellentéte. És Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Kegyelmét adja. Ez a gyülekezet vezetett lehetett a vezetőink keresztül. Mikor? Milyen alkalommal szólt hozzájuk Isten? Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek. Ha ők önelégültek azzal, hogy tele vagyunk, sok megtérő van, tanítványozni kell. Biztos, hogy háladással meg örömmel voltak tele. De közben valószínű az volt, Uram, mit akarsz tovább csinálni? Hogy akarsz minket áldássá tenni mások számára? És ez egy éhség, ez egy szomjúság az Isten akaratának a megismerésére és a megcselekvésére. És a nagy éhségre nagy megelégítés, a kis éhségre kis megelégítés. Nem tudom elég sokszor elmondani. A személyes életedben, vagy a gyülekezetünk életében, vagy valami szolgálatban, amiben benn vagy, kis éhség, kis megelégítetés. Nagy éhség, nagy megelégítetés. Ez a gyülekezet az olyan éhes volt, már én is levettem volna a hangot, Gábor, a tehetben. Ez a gyülekezet az olyan éhes volt, a lelkében, az elméjében, hogy még a hasát is befogta ebbe. Amikor az Úrnak szolgáltak, tudjátok, ha csak böjtöltek volna, de nem imádkoztak, akkor az mi, hogy hívják azt magyarul? Fogyókúra vagy diéta? Koplalás? A böjt és az imádság együtt. Kifejezték, hogy mi ennyire sóvárgunk utánad, Istenem. Ennyire sóvárgunk a vezetésed után. Sok áldást kaptunk. De te, nem az áldást, nem a számokat nézzük. Amikor Isten előtt megállok majd Gabika meg én, akkor Isten nem fogja kérdezni tőlem, hogy mennyi. Nem fogja. De azt igen, milyen. Ő bennük olyan mérhetetlen nagy volt az éhség és a szomjúság az Isten lelkének a munkájára, az Isten személyes vezetésére, hogy készek voltak ezért imádkozni és böjtölni. Vannak olyanok, akikkel erről beszélek, és azt mondják, ez egy ószövetségi dolog. Jézus azt mondta, hogy amíg velük van a vőlegény, hát addig nem böjtöl a mennyasszony. Nem, nem. Akkor ők itt valami tévedésben voltak, ugye? Ugye? Vagy azt mondja, hogy nem tudok böjtölni, mert már délben olyan ideges vagyok, hogy a feleségemnek kitekerem a nyakát. Nem ezt a szavakat használják, de ismerem én ezt is, ne féljetek. Meg tudjuk alázni magunkat Isten előtt? Hogy a mai időszakra mi a Szentlélek időzítése a gyülekezetünk számára? Ti tudjátok? Ti tudjátok? Mit akar rajtunk keresztül tenni? Hogy akar áldássá tenni? Lehet, hogy nem csak Szombathely vagy Vas megye, hanem esetleg messzebb is? Nem mondjátok, hogy küldjük a pénzünket meg az imáinkat? Ez nagyon jó. Mérhetetlenül hálás vagyok érte. Isten vezetése van benne, és ez a gyülekezet ez nyílik, és ennek a gyülekezetnek a szeme is nyílik, a lelke is nyílik, a zsebe is nyílik. De mit akar a Szentlélek mondani? Mi az ő időzítése a mi gyülekezetünk életében most? Még egyszer mondom, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Halljátok a különbséget? Hallja meg. Amikor azt mondom neked, Zsolti, légy szíves, menj ki és hozd nekem egy pohár vizet. Hallottad? Miért nem csinálod? Hallja meg. Menjen és hozzon nekem egy pohár vizet. Nem kell most. Nem. Tudom, hogy kimennél. De ugye halljátok, a lényeget értitek. Te gyerekeddel nem így vagy. Szedd össze a játékaidat magad után. Tudod, hogy hallottad, de 10 perc múlva bekiabálsz. Hát nem hallottad? Hallja meg a lélek, mit mond a gyülekezeteknek. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Nem tévénézés közben kapták a vezetést. Nem Forma 1 nézés, illetve náluk nem Forma 1 volt, hanem mondjuk esetleg ilyen harci kocsi verseny. Nem siettek haza az alkalomról, hogy itt ne legyen 80 percnél több, 90 az már határt súrolja, otthon meg 3 órát nézek Forma 1-et. Ezek tendenciák, ugye? Nincs semmi bajom a Forma 1-gyel. Nem gondolok név szerint senkire, amikor ezt mondom. De halljátok, hogy a gyülekezetekben van bizonyos tendencia, ami nagyon-nagyon fájdalmas. És ehhez képest ragyog itt egy bibliai kép. Nem egy baptista gyülekezet, nem egy pünkösdi gyülekezet, nem egy karizmatikus gyülekezet, nem egy református gyülekezet, hanem egy újszövetségi gyülekezet, amilyen a Bibliában van. Amilyen a Bibliában van. Én szeretnék újszövetségi keresztény lenni. Szeretném, hogy gyülekezetek, amik itt élnek Magyarországon, újszövetségi gyülekezetek lennének. Minél inkább ahhoz a mintához, amiről Isten itt beszél. Emlékeztek az előbb, mit olvastunk? Például a vagyonuk megosztásáról. Nem az Abcsel 2 meg a 4, aki tudja, miről beszélek, nem a vagyonközösség, hogy mindent bedobtak a közösbe, hanem itt Antiókiában az volt a minta, és ez errefele is, kinek-kinek a lehetőségeihez képest. Emlékeztek rá? És Istené, aki az arany és az ezüst, és aki áldozatot hoz, hallgassatok, Révész Árpádtól tanultam, hallgassátok meg, aki áldozatot hoz, azt megáldja Isten. Ez csak az egyik példája. Ez a gyülekezet képes volt áldozatot hozni. Amit a Szentlélek ezen az alkalmon mondott, az nagyon jelentős változást hozott a gyülekezet életében. Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabás és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Te hogy érezted volna magad ezen a gyülekezeti összejövetelen? Nem érdekes. Számít? Számít? Az a kérdés a Szentlélek, hogy érezte magát azon az alkalmon. Nekünk számít, hogy hogy érezzük magunkat? Bocs, nem számít. Nem számít. Nálunk néha az a fő szempont, nem ebben a gyülekezetben, de nagyon sokszor azt látom, úgy próbáljuk meg a szolgálatot megcsinálni, hogyha láttam benne néhány vendéget, akkor ők a jövő héten is visszajöjjenek. Ilyen sehol nincs az új szövetségben. Sehol! Nem az a kérdés, hogy Laci, jól érzed-e magad a gyülekezetben? Mi meg úgy megyünk haza. Na milyen volt, hogy érezted magad gyerektáborban? Milyen volt, hogy érezted konferenciáról? Hogy érezted? Nem mindegy. Nem teljesen mindegy. Tehát nem akarok mindent lesöpörni az asztalról. De a fő kérdés az, hogyan érezte magát a Szentlélek? Hogyan érezte magát Isten az alkalmon? Itt olyat mondott, amire szerintem feljajdultak néhányan. Elhiszitek? Elhiszitek? Miért? Például miért? Aha. Ennek a gyülekezetnek volt 5 megajándékozott vezetője, és arra azt mondja a Szentlélek, hogy ebből 2 küldjetek el. A legmegajándékozottabbakat. Nem nagyon szeretem ezt a szót használni, de talán érthető lesz, amit mondok. A legjobbakat küldjétek el. Feljajdult szerintetek a gyülekezet? De ez egy csodálatos gyülekezet. Fontosabb volt nekik engedelmeskedni a Szentléleknek, mint hogy hogyan érzem magam. Én emlékszem arra, amikor itt Révész Árpád mondta, hogy el fog menni. Emlékeztek arra az időre? Milyen érzés volt néhányunkban? Jaj. De Istennek jobb terve volt. Na nem Árpádnál jobb, a számára jobb, meg a gyülekezetnek is. És aztán, amikor még korábban, amikor Ford István meg Anettit szolgáltak közöttünk, talán már lehet, hogy nincs is senki, aki, vagy csak egy néhányan, akik ismerik őket. Amikor elmentek és itt hagytak. Jaj! Amikor Németh Krisztiánnal itt beszélgettem, tudjátok ki Németh Krisztián, Mili és Németh Krisztián? Azt mondja, itt álltunk a sorok között, nem sokkal azután, hogy itt imádkoztunk, értük, hogy elmennek Pécsre és elköltöznek. ide kerültünk fiatalon, itt felnövekedtünk, most, amikor teherhordók meg áldással lehetnénk, most elmegyünk. Nekünk is nehéz, de nektek, akik itt éltek és szolgáltok, nektek milyen nehéz lehet? Akik belefektettetek az életetekből, hogy mi felnövekedjünk itt. Nem egy elérzékenyülés típus, Krisztián, de láttam a szemében. Ez a változás a gyülekezet életében nagyon nehéz, és néha jelentős változások különösen nehezek a gyülekezet életében, amikre Isten hív. De itt ők bizonyosan nem úgy élték meg, hogy veszteség, hanem kiküldött, meghosszabbított, kihelyezett csapat. Ők visszamentek és beszámoltak róla. És megindult az a misszió, aminek mi is a gyümölcsei lehetünk, meg az új szövetség egyharmad levelei. Csak eljátszok a gondolattal, mit mondanánk, hogyha egy ima alkalmunkon azt mondaná Isten, hogy akkor most a Törtül család, az Antal család, Vargáék meg Bertáék indulás. Gyülekezetet plántálunk, karakószörcsögöm. Mert mi vagyunk a legjobbak. Remélem vettétek a viccet. Nem próbálnám hasonlítani magam se Barnabáshoz, se Saulhoz. De ezen a ponton, itt, egy ima alkalommal, amikor a gyülekezet igazán megalázta magát, a Szentlélek megszakíthatta az alkalmat, belebeszélhetett, mondhatott személyeset, a világtörténelem változott meg. Nem lehet ezt túlhangsúlyozni. Nem lehet túlhangsúlyozni. Milyen lehet az, amikor a Szentlélek beleszól és megváltoztat valamit? Egy hónappal ezelőtt volt, dicsőítünk, valaki, akinek evangélista ajándéka van, felment, elmondta az evangéliumot, megtérésre hívott. Megtértek néhányan, utána azt mondta, kezdjünk imádkozni egymásért. Egyébként Ági volt, aki akkor tanított a gyermektáborban. Utána azt mondta, imádkozzunk egymásért. Ment a dicsőítés, kezdtünk egymásért imádkozni. Én magam is bókláztam a sorok között. Egyszer odajön hozzám egy lány, 20 éves most, zokogott, alig értettem, mit mond. Azt mondja, én tavaly itt kértem, hogy imádkozzanak értem, mert tele volt a testem sebekkel, és nem gyógyulok meg, és ott se gyógyultam meg, haragudtam Istenre, de azóta meggyógyított. Azóta meggyógyított engem az Isten. Kérdezem tőle, szeretnéd ezt most elmondani? Éreztem a lelkemben, mint vezető, aki reméljük vezetett vezető. Azt mondta, igen. Emlékeztek? Gyerektábor. A gyülekezetünkből vagy 80-an voltunk ott. Felállt. És nagyon egyszerűen bizonyságot tette erről. És elmondta, hogy én haragudtam Istenre, mert nem gyógyított meg. Annyit ígéreteim voltak, és nem gyógyított meg. De most itt állok, mert azóta engem Isten meggyógyított. Mindegyikünk örült. Halleluja, milyen jó az Úr. Jön lefelé, közben azt mondja a lélek nekem, most kérd meg, hogy imádkozzon a betegekért. Nem mindenki előtt. Megkérdeztem a mikrofon a hátunk mögött. Megtennéd, hogy visszamész, és most imádkozol a betegekért, meg azokért, akik a nehézségeik miatt haragszanak Istenre? Majdnem kikapta a kezemből a mikrofont. Visszament, emlékeztek? Emlékeztek? És akkor az volt, hogy aki szeretné, hogy imádkozzunk a gyógyulásáért, akkor jöttek előre, egyre többen jöttek előre. Oliviát még eddig nem gyógyította meg Isten, pedig azért imádkozott Gabika mellettem, hogy ne úgy járjon, mint egy kacsa, hanem úgy, mint egy hercegnő. De ő is, meg az ikertestvére is olyan mértékű szeretetet tapasztaltak meg az Istenből. Imádkozunk a betegekért. Egyszer odajön hozzám valaki, és azt mondja, egy lelkipásztor egy másik budapesti gyülekezetből, azt mondja nekem, úgy érzékelem, hogy a Szentlélek arra indít, hogy most beszéljünk azokhoz, akik azért keményedtek meg, fiatalok és gyerekek, mert képmutatók a szüleik. Nem élik igazán az Isten hitet otthon. és akiknek a gyülekezeti botránkozások miatt keményedett meg a szívük. Én csak ezt elmondtam, máskor is indított ilyenre Isten, ti vagytok a vezetők, döntsétek el, mit kezdtek vele. Dani, hát ő éppen el volt foglalva, de Ágika, meg Ági, meg Gabi ott volt, megosztottam velük, ez van. Úgy érzem, ahogy ő is mondta, azonnal éreztem a szívembe, ez fontos. Egész délelőtt a fejemben volt ez a gondolat. De ha én kezdeményezem, azt mondják, ez sok gyereket meg fiatalt ismer, beszélgetett néhánnyal már. De olyan mondta, akinek fogalma se volt, mi zajlik a mi gyülekezeteinkben. Azonnal érzékeltük, mondtuk, hogy a 12 évnél fiatalabbak legyenek, szívesek, menjenek ki. És amíg kimentek, odafordultam Danihoz, és mondtam, Dani, erre hív most a Szentlélek bennünket, hogy beszéljünk hozzájuk. Nem tudom, hogy mit fogunk csinálni, neked most van körülbelül 3 perced, imádkozva döntsd el, milyen szinten veszel részt ebben a szolgálatban. Jó. Amíg kimentek, mondtam, gyertek előre, mindenki előre jött, aki 12 éven felüli ott maradt. Emlékeztek rá? Ha a kannalat így felteszem a levegőbe, ott maradt volna. Így figyeltek. És ahogy Isten gyógyított, ahogy az Isten beszélt hozzájuk, ahogy nekünk ott helyben, volt olyan, amikor felváltó holdanisztot, mikor ő befejezte, akkor visszafordultam, azt mondtam neki, Dani, megtennéd, hogy imádkozol a bölcsesség beszédért? Ez az, amikor közvetlen kijelentés alapján olyat mondasz, amiről te nem tudsz. A Szentléleknek a beavatkozása. Akik ott voltak, a legtöbben világosan tudják, milyen az, amikor egy alkalmon átveszi a Szentlélek a vezetést. Emlékeztek arra a fiúra, magas, 2 nap múlva bizonyságot tett, kiállt oda az egész tábor elé. Ő egy olyan fiú, 16 éves, előtte egy héten volt először a gyülekezetben. Eljött a táborba, mert elhozták magukkal. Az első napokban már nálam följelentgették, hogy itt van egy fiú, aki káromkodik, meg elcigarettát szív, merre járkál. Tudod, így és így néz ki. Hát mondom, én még nem tudom, de ez a fiú kiállt, és arról tett bizonyságot, hogy őt aznap este hogy gyógyította abból, hogy vele az apja erőszakoskodott. És az utolsó délelőtt felállt, emlékeztek? Ő volt az, aki még a Bibliából is nem tudta, hogy ez vers, meg ilyenek, össze-vissza mondta azokat, de felolvasni fel tudta, és mindenki hallotta, akinek van füle, hogy ez most az Istentől jövő szó volt. Egy akkor megtért fiatal fiú szájából. Amikor lehetőség volt arra, hogy menjetek oda és imádkozzatok értük. Néhányan odajöttek hozzám, egyszer csak megjött ez a fiú. Így átölelt, mint egy ilyen kis fiúcskát, mert ő jóval magasabb, mint én. És úgy imádkozott értem, hogy csak remegtem és zokogtam. Nem tudom egy szavát se visszamondani. Éhezzük és szomjazzuk a Szentléleknek a munkáját. Vágyunk arra, hogy megértsük, mi Isten időzítése most a gyülekezetünkben? Lehet, hogy semmi extra nincsen. Bár ami az ő időzítése, az mind extra. Csak talán nem ilyen drámai, sem a megszólítás, sem a kimenetele nem az. Ők kiküldték, és áldássá lettek, és Isten kimondhatatlan, mérhetetlenül, hűségesen gondoskodott arról a gyülekezetről. Áldozatot tudtak hozni nem csak a zsebükből, hanem a Szentlélek vezetése alapján elengedték, támogatták, a kezüket rájuk téve imádkoztak, veletek vagyunk, ez egyetértünk, menjetek, menjetek! És azért a gyülekezetért Isten mérhetetlen garanciát vállalt. Fölírtam néhány nevet, kik számoztak onnan, de most talán nem is annyira fontos. Ignácius meg Krizosztomosz is abból a gyülekezetből származik. Mérhetetlenül hűséges, erős és a gazdag Isten. Ő tudja, hogy mikor, minek van itt az ideje. A személyes életedben is, a családodéban is, meg a gyülekezeti családunk életében is. És ő nem csak helyben nézegeti, hogy mit kotyvasztunk, vagy mit nem. Mire jutottunk azzal a pár virágszállal, amit tartunk a nap felé, hogy életben maradjon máshol, meg hektárokon aratnak, mint Antiókiában, vagy Afrikában. mi meg néhány szál virágocskát feltartunk a cserében, hogy jaj, süsse még a nap, és érje a levegő. De tudná ezt a kicsike gyülekezetet áldássá tenni az ő királyságában, Isten. Fájó a kérdés, de hadd tegyen fel. Ha-ho! Van önelégültség bennünk a gyülekezetünk életével kapcsolatban? Nem az elégedetlenségre gondolok, meg nem arra, hogy megfeledkezünk az áldásokról. De van bennünk éhség és szomjúság, vágyakozás az Isten lelkének a munkájára. Mit akarsz rajtunk keresztül többet tenni ebben a világban? Nagyon sok minden kijött ebből az igéből most, az biztos, van akinek talán túl sok is. Bocsáss meg nekem. Nem hiszem, hogy egyébként ezért most bocsánatot kellene kérnem. De neked könnyebb lesz, ha így érzel. Viszont komoly kihívás a számunkra. Egész konkrétan szeretném. Lacival, a lelkipásztorral beszéltem erről, és jónak találja. Ebben az igében böjtölve és imádkozva szolgálták, imádták az Urat. Lesz egy ima alkalom szerdán 6 órakor. Megkérlek téged, tedd szabaddá magadat, ha megteheted, és gyere el. Ez az első számú kérésem. Tedd szabaddá magad, és gyere el. A második, odáig még van néhány óránk. Aki amilyen módon és ahogy szeretné, megtennétek, hogy böjtölünk? Én a tévétől való tartózkodást nem tartom böjtnek, szerintem a Biblia sem. Az ételektől bizonyos ideig, bizonyos mennyiségig. De az teljesen rátok van bízva. Mert tudom képzelni, hogy kedden már nincs vacsora, szerdán nincs reggeli, szerdán nincs ebéd, majd itt a közös böjtös imádság után jöhet a vacsi. Bár breakfast angolul, ez a böjt megtörése, ez majd aztán következő reggel lenne, de az már teljesen rátok van bízva, hogy hogyan. De kifejeznénk a szellemi éhségünket. Isten iránt úgy is, hogy befogjuk a hasunkat is hozzá. Hogy aztán mond-e valami különöset szerdán Isten, vagy nem? Ez az ő fenség területe. Nem hiszem, hogy ezzel próbálunk elérni valamit. De ha bennem vágy van, éhség van, a Szentlélek megelevenítő, erőteljes munkája iránt, a gyülekezetünkben, meg a gyülekezetünkön keresztül máshova is, akkor nem süllyedek bele az önelégültségbe. És én ezt szeretném kifejezni. Tehát, teljesen szabadon hagyva azt, hogy ti ezt hogy gyakoroljátok, de hívunk a böjtre és az imádságra. Ha nem tudsz eljönni szerdán este, meg tudod tenni, hogy otthon imádkozol? Nem szívesen mondom ezt, mert akkor a legtöbben azt mondják, oh, itthon is imádkozhatok, azt mondták. Azért együtt imádkozni, higgyétek el, más, mint otthon. De és talán lesznek majd olyanok, akik egyszer megállnak és azt mondják, köszönöm, hogy ez a gyülekezet kész volt megalázni magát Isten előtt. Kész volt bődben meg imádságban keresni a Szentlélek vezetését és akaratát. És kész volt az a gyülekezet megtenni azt, amit Isten nekik mondott, mert abból nekem áldás lett. Így legyen? Uram, én magasztallak azért a sok áldásért, amiben eddig részünk lehetett. Köszönöm az örömet, amit a veled való járásban, meg a gyülekezeti életben eddig megadtál nekünk. Uram, vágyunk olyanok lenni, mint amilyennek te gondolsz minket. Amit rólunk álmodtál, amit bennünk terveztél. Megtennéd, hogy kitöltöd ránk a könyörület és a könyörgés lelkét? Hogy a te lelked formáljon át engem, minket. Uram, te tudod csak, hogy mi van itt a te időzítésedben, a mi gyülekezetünkre nézve. Beszélj velünk, kérlek. De vágyunk arra, hogy a sok ismerősünk, aki most még a sötétség uralma alatt van, és nem a te csodálatos királyságodban, a közelünkben is, meg a távolunkban is, megszabaduljon, hogy Krisztus evangéliuma erővel mehessen. Uram, megtennéd, hogy átéljük azt, amikor a te kezed rajtunk van. Ára van. Uram, akkor meg akarom fizetni az árát. Köszönöm, hogy az üdvösség ingyen van. Uram Jézus, taníts minket együtt imádkozni. Kérlek, vedd a kezedbe a szerdai ima alkalmunkat is. Azokkal, akik itt lehetünk. Addig vissza nem jössz. Kérlek téged arra, hogy lehessünk érzékenyek a Szentlélek szavára, vezetésére, mint ahogy itt láttam az apostolok cselekedeteiben. Kérlek, segíts minket olyan gyülekezeteknek lenni, itt Szombathelyen is, meg a Dunántúlon is, most csak addig imádkozom, Uram, szűk a keblem, csak odáig imádkozom, de hadd legyünk olyanok, akik a te igédnek szikla, szilárd talaján állnak, akik számára a gyülekezet tagjainak tekintély a te isteni igéd és beszédet, akik a Szentlélek megelevenítő munkájában járva a te dicsőségedre tudunk élni. Akik a te közelségedben hozzád hasonló szívűvé formálódunk, hogy fáj, ami neked fáj, örvendeztet, ami téged örvendeztet. Tégy belőlünk, Uram, új szövetségi gyülekezeteket. Hiszem, hogy igaza van annak, aki azt mondta, hogy ennek a világnak már nem kell, amit a gyülekezetek tudnak tenni, de mennyire mérhetetlen nagy szükségük van arra, amit te tudsz tenni a gyülekezeteiden keresztül. Ez biztosan így van, Uram. Mit tudsz te tenni rajtunk keresztül? Kérlek, segíts, hogy megalázzuk magunkat egyénileg is. Megtanuljuk a személyes életünkben az ige tekintélyét és mélységét és valóságát az életünkben. És megismerjük a Szentléleknek a vezetését. Hogy a kettőből együtt igazi dinamiz, igazi erő lehessen a személyes életünkben is, meg a gyülekezeteinkében is. Uram, kérlek téged, hogy a következő napok olyan lehessenek, ami ebből a szó áradatból, amit kijött a számból, mégiscsak meghallják az én testvéreim, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ne csak a fülünkkel, a szívünkkel is, és az engedelmességünkkel, hogy téged dicsőítsen az életünk. Uram, megtehetem én azt most, hogy imádkozom azokért, akik utánunk jönnek, a következő generációért, vagy generációkért, ha adsz még időt. Lehessenek az igén megalapozottak, a Szentlélek világosságában járó, a hitükért bátran kiálló, téged mélyen megismerők. Ahogy itt hiszem és látom a Bibliában, te elhívtad magadhoz Barnabást és Sault. Lehessen az ő életük is olyan, amiben tudják, te hívtad. És amikor elindulnak egy-egy szolgálatra, és megkérdezik, miért mentek, akkor mondhatják, engem az Isten választott ki erre, engem a Szentlélek hívott el, engem a Szentlélek küldött. Kérlek, kérlek, hadd legyünk áldással az utánunk jövők számára. Amen.